Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, Mongóliával folytatjuk a mai világszámot itt az Inforádióban. Ulaanbaatar környékén is vannak hegyek, konkrétan 4 hegycsúcs, és a helybeliek szentként tisztelik itt a hegycsúcsokat, nagyon sok legenda fűződik ezekhez. Egyébként majdhogy nem a 4 égtájjal egybeestek ezek a csúcsok, tehát északon, délen, keleten és nyugaton van egy-egy csúcs. Sokan jönnek ide kirándulni. A legmagasabb hegy egyébként 2260 méter magas itt Ulaanbaatar környékén. Létrehoztak egy természetvédelmi parkot is, a Nuru természetvédelmi parkot, a mongol vadlovak védelmében, mert bizony itt még valóban élnek szabadon lovak. A 60-as években majdnem kipusztultak, aztán visszatelepítették őket 1990 körül, és most nagyjából 200 állat él viszonylagosan szabadon itt a természetvédelmi park területén. Ulaanbaatar mellett nagyon sok turista meglátogatja, mint hallhatták Orbusánszky Borbála előadásából is, Karakorumot, a régi fővárost, ezt még Genghis Khan alapította 1220-ban, aztán a fia befejezte a várfalak megépítését. Később buddhista templomokat is emeltek ide, itt volt a lámaizmus mongol központja. A sztálin időszakban nagyon sok templomot leromboltak, 3 megmaradt. A központi templomot ma is meg lehet csodálni, a gyermek Buddha szobrai díszítik ezt, a templomon kívül pedig 2 hatalmas kő teknősbékát látunk. Ezek a teknősbékák jelezték a régi város határait korábban, aztán 2 teknősbéka már eltűnt, de 2 még megmaradt. Itt van egy gyönyörű tó, a vize tiszta, iható, és hát a helybeliek isznak is ebből bőven. De tényleg kristálytiszta a víze egyébként, egy hatalmas tavat képzeljenek el. Ez Közép-Ázsia legnagyobb tava, a világon meg a 14. 90 folyó ömlik a tóba, és 200 különböző madárfaj él itt. A tó látogatásához a turistáknak engedélyt kell kiváltani. Ezt egy kisvárosban, egy Kadgal nevű kisvárosban adják, és befizetjük, aztán kész. Tehát olyan ez, mint a belépődíj lényegében. A Galapagoszon is azt mondták, hogy hát természetvédelmi engedély kell. Ez azt jelentette, hogy fizettem $100, ha jól emlékszem, és ez volt az engedély. Mongólia rendkívül magasan fekszik. Ezek a sztyeppék, ezek hatalmas füves puszták, ezek magasan találhatóak, több mint 1000 méterrel a tengerszint fölött, sőt, hát sok helyen olyan 1500 méterrel vagyunk a tengerszint fölött, emiatt gyakran hűvös szél fúj, nincs túl meleg, és nyugaton pedig állandóan hó fedi a hegycsúcsokat. Van egy 4370 méter magas hegycsúcs is, a Tawambogd Ul, ez tényleg elképesztően szép, és ennek az oldalán, ennek a hegynek az oldalán pedig lenyűgöző gletszereket is láthatunk. Azt mondják, hogy Mongólia a kék ég földje, ilyet hallottam itt, ezt azért mondják, mert hogy évente 260 napon keresztül süt a nap, hát néha csak szórt fénnyel, azért legyünk igazak, de egyébként süt a nap, úgyhogy tényleg gyönyörű felvételeket lehet készíteni a hatalmas hüves pusztán napsütésben, nem tudunk hibázni, hogyha ide látogatunk. Ezzel együtt azért alaposan fel kell öltözködnünk, mert hogy szélsőséges az időjárás, és a Gobi sivatagban május elején, április végén ilyenkor még bizony előfordulhat hó, aztán amikor nyár van, július-augusztusban rendkívül hideg van, szeptemberben már lehull a levegő, és a hűvös szél miatt nagyon-nagyon hideg szokott lenni, úgy október, november, december környékén szinte mindenhol Mongóliában, de a legtöbb területen a magasság miatt a nyár is hűvös, este, az esték még ekkor is hidegek, de mondom, nappal meg forróság van, úgyhogy a rövidújjú utána meg az orkánkabát estére ilyen kombót érdemes vinni. És legyünk elővigyázatosak, mert hogy a sztyeppe környékén, a Gobi mellett, meg sok más helyen, a nyári területeken, főleg májusban és júniusban óriási viharok vannak, és általában ez a vihar felkapja a homokot, meg a sztyeppének a kicsi, ilyen kis földarabjait, és azt mind-mind fújja magával, tehát ilyen földes, poros viharok azért május-júniusban előfordulnak. Egy kicsit az étkezésről pár szót hadd szóljak. Ugye már hallották a műsorban, hogy a vegetáriánusok azért sokáig gondolkodjanak, mielőtt elutaznak ide, bár ők is találnak bőven zöldséget meg gyümölcsöt maguknak, de hát azért a legfontosabbak a különböző tejtermékek, meg a birkahús dolgok, a főtt birkahús, meg a különböző nyárson sütött birka, meg a nagy, finom, kemény, zsíros ételek, azok azért jellemzőek, meg hát a rizses ételek is, és a lóhúst is megeszik a nyugaton élő kazakok. Rengeteg teát isznak a mongolok, és rengeteg vodkát. Tehát általában azok a területek, ahol az orosz befolyás elért, ott azért a vodka is megrend, és itt is, ha például jön egy vendég, akkor biztos, hogy áldomást kell innunk a közös barátságra, meg a magyar-mongol barátságra, meg a családi békére, meg az egymás családjának a boldogulására, meg az időjárásra, meg a napsütésre, meg minden másra. És itt, ha azt mondjuk, hogy hát nem iszunk vodkát egy férfi, egy nőnek, nyugodtan ez belefér, tehát gond nélkül visszautasíthatja, de hát akkor kigúnyolják, tehát így pipogyának tartják, hogyha valaki nem képes egy ilyen kisebb vizes pohárnyi vodkát több részletben meginni. Ugye a különböző áldomásoknál, meg köszöntőknél, meg tósztoknál az a szokás, hogy az első alkalommal fenékig kell a poharat húzni, utána a többinél már elég belekortyolni, tehát azért ezt is egy kicsit felpuhították ezt a szabályt. Érdekes, hogy nagyon izgalmas italt készítenek a pásztorok a lótejből, ilyen erjesztett italt, ajrak úgy hívják, és 3 és 12% közötti ennek az alkohol tartalma hozzáértők szerint minden esetre ezt is izgalmas megkóstolni. De hát persze, hogyha már a pásztorok kevesebbet készítettek, akkor azért vodkával itt is pótolják, úgyhogy mondom, ez ilyen kultikus dolog errefelé. De visszatérve egy kicsit a teára, az is érdekes, hogy a helyiek közül nagyon sokan sósan isszák a teát. Tehát nem cukrot vagy édesítőt tesznek bele, hanem sósan, tehát eleve egy kis fura íze van, de jó, jó egyébként, tehát semmi bajunk nem lesz, meg hasmérésünk se lesz, de nagyon érdekes és furcsa. Vannak azért erdős részek is, bár főleg sztyeppe, ugye Mongolia, de vannak erdők is, ahol fenyveseket találunk, szibériai vörösfenyőt is találunk azért, de mondom, ezek azért nem túlságosan sok helyen vannak. Ami érdekes, hogy amellett, hogy vadlovak is élnek itt, meg ilyen apróbb termetű mongol lovakat rengeteg helyen tenyésztenek, és hát eszik a húsát, isszák az erjesztett tejét, amellett vannak olyan részek, ahol még a teve is megél egyébként. Az is fura, hogy mongolul a sivatagot úgy nevezik el, hogy olyan sivatag, ahol a teve megél, és olyan sivatag, ahol már a teve sem él meg, és akkor két különböző nevük van a sivatagra. Ez is rendkívül érdekes. Sok magyar járt itt a 20. században. Kaszab Zoltán például a Mongólia rovarvilágát tanulmányozta, és rengeteg kutatást végzett itt. Egyébként is magyar kutatók, magyar tudósok sokszor megfordulnak Mongóliába, mint említettem, mongol egyetemisták is magyar intézményekben sokat tanultak, és hát tanulnak még a mai napig, úgyhogy ez az együttműködés, ez nagyon jól működik. Ha már az állatvilágnál tartottunk egy kicsit korábban, akkor érdekes az, hogy van olyan nemzeti parkjuk, ahol hópárduc is megél, bár hozzáteszem, én olyan turistával még nem találkoztam, aki látott hópárducot, tehát vagy nagyon félénk, vagy pedig a turisták nem elég kitartóak, de a hivatalos adatok szerint ilyen is van. Aztán nagyon sok más nemzeti parkot is felfedezhetünk még, van olyan is, ahol tényleg a vadlovakat, mint említettem, meg lehet csodálni. Aztán a Gobi Nemzeti Park lényegében a Gobi egy része, ahol szintén a turisták meglátogathatnak gyönyörű helyeket, rengeteg hágóval, kolostorral, még az Ulánbátorból viszonylag könnyen megközelíthető Gorhi Terecs Nemzeti Parkot is ajánlom. Bár igazából körülbelül egy olyan 2-3 órát kell szállni akkor is, hogyha látszólag közel van. Errefelé még azért az utak nem olyanok, mint mondjuk Las Vegas és Los Angeles között. Hölgyek, urak, a hírek után folytatjuk Mongóliával a világszámot, maradjanak továbbra is velem.